Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Mindenek előtt ismét költözni fogunk, ez nagyjából semmit nem jelent a ti szempontotokból, kedves drága hallgatóink, de minden esetre az egész Bitonnal leszerződött társaság úgy, ahogy van, elhagyja a Simplecast-et, ugye ti is jeleztetek vissza, hogy azért hát funkcionális szempontból nem annyira tökéletes ez a platform, sok más dolog miatt az volt, de azért szeretnénk egy, vagy hát mondjuk úgy, hogy közösen az a jó pár podcast, aki a Bitonnal van, szeretnénk egy ennél jobbra átmenni, és ez pedig a Megaphone lesz, direkt azért is mondom angolul, mert egyrészt PH-val van írva a phone, másrészt pedig rendkívüli módon szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar Megaphonehoz az égvilágon semmi köze, szóval a Megaphone nevű podcast host lesz a következő, ahon majd fellelhető a Rap City Keleten-nyugaton podcast, és ugyanúgy teljesen elvileg zökkenőmentesen minden egyes platformon meg fogtok találni. Azokat érinti ez legjobban, akik direktben a Simplecast-ről szedték le a podcastet. Nyilván mondjuk nagyon sokan a kezdőötös cikken keresztül, és ott természetesen már majd az új link fog megjelenni, illetve az új hostunk, de hogyha valaki tényleg csak a Simplecast-et figyelte, az április 6-a után majd már ne azt figyelje, nyilván mindenhova, ahova csak elképzelhető, ki fogjuk írni az új, úgymond honlapunkat, hiszen a Simplecast-en is van egy a Rap City kötőjel, keleten kötőjel, nyugaton kötőjel podcast.simplecast.com, na egy ugyanilyenünk lesz majd a Megaphone-nál is, és akkor minden további infót majd a következőkben csepegtetünk, de még egyszer mondom, semmilyen fennakadás nem lesz, legalábbis ezt szeretnénk az átállásban, és nektek pedig teljesen ugyanúgy meg fog jelenni a szokásos helyeken, Spotify, iPhone, Player FM, Google Podcast, stb. A podcastünk, úgyhogy ezt csak így elmondanám. Ma pedig foglalkozunk egy kicsit az All-NBA tímekkel, az All-Defensive tímekkel és az All-Rookie tímekkel, vagyis a válogatott csapatokkal foglalkozunk a mai podcast során, és én arra vagyok kíváncsi, hogy hol lesz talán jelentős eltérés vagy vita téma. Én azt gondolom, hogy erre legesélyesebb talán az All-Defensive csapat, mert hát hogyha az ember azt nézi, hogy kik voltak a legjobb védők, akkor ott mégiscsak sokkal kevesebb adatból tud mind a mai napig táplálkozni, mint az összes többi kategóriánál igazából. Ezt simán mondhatjuk, nem Zoli? Mert hogy az All-NBA third teamben lehet esetleg eltérés, talán az All-Rookie második csapatban is, de a legnagyobb potenciál vita szempontjából azt hiszem az All-Defensive csapatban van.
Igen, szerintem azért fogunk tudni egy kicsit vitatkozni az All-NBA csapatokon is, főleg, hogyha ugye erről beszéltünk az adás előtt, hogy meg lehet esetleg azt is csinálni, és ha már így alakult, hogy meg lehet, akkor én meg is próbáltam Jokicot és Embiidet is ugye az első csapatba rakni. Ez azért megindított egyfajta lavinát, és itt tök egyértelmű, hogy lesz olyan kimaradó az első csapatból, aki mellett érvehetnénk, hogy ott lenne a helye. És hát az is érdekes kérdés, hogy hogyan jutalmazod a Suns két hátvéd zseniét, mert hát első csapatban nyilvánvalóan azért nehéz őket odarakni, és esetleg még érvehetné amellett is, hogy bár nem, gyorsan revidiálom is magam. Én ugye a második csapatban spoiler raktam mind a kettőt, azt gondolom, hogy nem nagyon lehet érvelni amellett, hogy a harmadikba kellene. lehet, hogy te például is, te akkor ne spoilerezz erre, kíváncsi leszek, hogy Steffet vagy a másodikba, vagy a harmadikba raktad, mert hogyha a másodikba raktad, akkor logikusan az egyik srácot le kellett döngölnöd a harmadik csapatba. Lehet, hogy nem ez a legjobb kifejezés, inkább le kellett löknöd, ez talán jobb a harmadik csapatba, de azon sem fogunk szerintem vitatkozni, mert igazából lehet érvelni mind a kettő mellett. Tehát nyilván, hogyha a csapat sikert díjazzuk, akkor ott kell lennünk a másik csapatba. Hogyha egyéni tökéletességet, egyéni impactet, akkor meg persze lehet. Még annak ellenére is, ugye, hogy a brutál MVP-nek induló szezonja nem sikerült olyan jól végül Steph-nél, de azért lehet érvelni amellett, hogy a másik csapatban legalább ott eljön.
Nagyon jó helyen tapogatózol, de azért hogy tegyük hozzá, hogy nekem itt az All-NBA-nél ugye sokkal kevésbé, illetve szerintem mindannyiunknak sokkal kevésbé kritérium a csapat szereplést díjazni, mint az All-Star-nál. Tehát nyilván nem lehet szó nélkül hagyni, de itt jóval kevésbé lesz ez szempont, mint az All-Star kiválasztásnál, és éppen ezért én ezt abszolút meg is húztam, amiről most itt kicsit ködösen beszéltél, és valóban Steph Curry lesz majd Chris Paul csapattársa a második csapatban, de ne menjünk ennyire messzire. Kezdjük is rögtön az első csapattal, ahol ugye élőben is az lesz a helyzet, hogy vagy Jokicot, vagy Embiidet majd lehet hát forwardnak jelölni, mert ugye a szabályok azok, hogy egy center, két csatár úgymond, és két guard, ezek alkotják ezeket a bizonyos All-NBA csapatokat, és nyilván most ez egy kivétel, mert látszik, hogy a gyakorlatilag két MVP verseny két legfőbb szereplője is center, és ezzel a kivétellel nyilván mi is élünk. De hát akkor szerintem induljunk neki onnan, hogy az All-NBA First Teamben Giannis, Joker és Embiid szerepéről egyáltalán nem érdemes beszélgetni sem. Tehát itt igazán az volt a kérdés, hogy ki lesz még benne ebben az All-NBA első csapatban, és ez azt jelenti, hogy ugye két guard posztú játékost kerestünk, és mivel Doncic egyértelműen végig, mint guard van jelölve mindenhol, ahol NBA felületeket talál az ember, és lentolt most már gyakorlatilag két hónapot MVP szinten, ezért én azt gondolom, hogy nekem az ő helye, és a negyedik hely, úgymond, ebben az első csapatban már nem kérdés. Tehát igazából én egy embert kerestem, és nem kettőt, és ez az egy ember pedig gyakorlatilag Chris Paul, Curry, Morant, és ha be akarnám ide erőltetni, akkor LeBron James négyesek közül kellett, hogy kikerüljön. Tehát én így gondolkoztam. Na most megnéztem, LeBron idén mindenhol SF-nek van írva. Ez azért érdekes, mert ugye tavaly meg tavaly előtt mindenhol PG-nek volt írva. De mivel most folyamatosan játszott mellette vagy Monk, vagy szóval játszottak mellette úgymond irányítószerű játékosok, ezért valamiért idén SF-nek írták, például a Basketball Reference-en, így James kiesett ebből a történetből, és ezért végül Morant lett Doncic párja nálam hátul. Nálad hogy alakult az első két poszt úgymond az All-NBA első csapatban?
Biztosan sokkolni fogunk mindenkit ezzel, hogy csak ugyanez lett az első csapatom. Az első variációmba kihagytam Jatt, de utána meg úgy voltam vele, és jött ugye a Booker Paul vonal, hogy azt, hogy ezt a két srácot oda kell raknom a second-ébe mind a kettőt, akkor meg hova megy Morantet? Nem rakhatom le Morantet a harmadik csapatba. Így, nálam is ugye LeBron lett az egyik áldozat, és nyilván DeRozan a másik, de DeRozan
Ő se gárd, az a baj.
Igen. Ő se gárd, ez a probléma. Tehát ugye itt beszéltük, hogy itt azért fogjuk követni, amennyire lehet a kategóriákat, így gyakorlatilag, bár valószínűleg kicsit más úton, de ugyanerre a végkövetkeztetésre jutottam el. Amióta említették, hogy Jokicsot is említett, be lehet rakni egy csapatba, azóta egyszerűen ez adott volt, én azt gondolom, tehát ugye a két fő MVP esélyes, a harmadik fő MVP esélyes, aki talán alulértékelt is, és igazából több figyelmet kellene kapni, az ugye Giannis, aki lehet, hogy élete legjobb szezonját futja.
Így van.
Tehát ők hárman azért adottak. Egyszerűen valahogy bele kell gyömöszölni őket ebbe az ötösbe, és hát Ja Morant breakout szezonját meg egyszerűen díjaznom kellett. És én totál megértem, hogyha valaki úgy van vele, például, hogy az egyik Suns hátvédet egyszerűen oda kell rakni, mert megérdemli, hogy reprezentálják. Viszont én is azt a vonalat követtem, ahol te is vagy, Gábor, hogy itt nem azt mondom, hogy lényegtelen nyilván a csapat, mert ez nem igaz, de legalábbis nem kell feltétlenül annyira súlyoznunk, és lehet más szempontokat is találni. Hozzáteszem, hogy ahogy Booker mostanában játszik, az azért egészen elképesztő, tehát most ő is MVP formában van, de az egész szezon tekintve, és főleg nekem ugye az advanced statok miatt, amik még valamiért érdekes mondom, még mindig nem szeretik annyira, tehát egy olyan kiemelkedő csapatban, amilyen a Suns lesz, amelyik nyerhet akár 67-68 meccset is, nem lesz advanced statok terén annyira kiemelkedő Booker. Bizonyos advanced statok szeretik, ugye egyes védekező statok szerint most ugye nagyon jó hátvéd poszton, de érdekes módon mégsem az összimpact valahogy még nincs ott. Lehet, hogy az jövőre az utolsó ugrás neki úgymond az egyértelmű top 7-8 felé, és mondjuk egy legit MVP státusz felé. Szóval ez megnehezítette, de összességében, bár más úton, ahogy mondtam, de ugyanide kanyarodtunk el.
Igen, Bookert a Raptor szereti nagyon, a LeBron kevésbé. Egyébként a két fő, még az estimated plus-minus-t ide citálhatnám, de főleg egyébként a Raptort és a LeBront próbáltam nézegetni. Én ebben a két advanced statban hiszek leginkább, de jelentős különbségek voltak védekezésben is, támadásban is, tehát most valahogy az idei idényben nagyon kijött a két eltérő hozzáállás, ugye talán azzal foglalhatnám össze, hogy a Raptor az sokkal több ilyen tracking data-t tartalmaz, tehát magyarán sokkal többet nézik például a védekezésnél, hogy hogy dobnak rólad, ami meglehetősen igazságtalan is amellett, hogy pontosít. Tehát, hogy gyakorlatilag még mindig ott tartunk, hogyha te vagy legközelebb egy dobóhoz, az mondjuk igen 80%-ban akkor te fogod, de 20%-ban az csak túlzás, hogy arra jártál, esetleg te vagy a besegítővédő, aki a csapattársad hibáját próbálja fedezni. Tehát, hogy ugye ezek még mindig egyszerűen nem tudnak teljesen pontosak lenni, és kifejezetten védekezésben, ahol a Raptor a legjobbnak tűnt az elmúlt években, ott az én szemtesztem és egyéb adatok alapján azt mondanám, hogy idén a LeBron volt pontosabb. Úgyhogy ezt csak így megjegyezném itt az advanced statok kapcsán, de például a Raptornál Devin Booker jobb még Chris Paulnál is. Na de akkor menjünk át ugye a második csapatra, amit már félig meddig kitalálhattatok szerintem az eddigi beszélgetésünkből, és hát kíváncsi vagyok, hogy tök ugyanaz lesz-e, de akkor annyi valószínűség van, hogy nálam ugye Curry van Chris Paul mellett, nálad meg akkor Booker hátul, és nyilván LeBron James neked is itt van, úgyhogy akkor még két ember hiányzik.
Igen, ez a két ember nálam Towns és DeRozan, nem tudom, hogy nálad is-e.
Nem nálam Durant és Towns, de nagyon szoros volt ez a történet nyilván.
Igen, én is ugye két napszót gondolkodtam. A sérülése az, ami végül nálam letaszította. Egyébként én azt gondolom, hogy nagyobb impact-tel bír, mint DeRozan, talán ezzel nem állítunk akkora nagy csodát, de DeRozan nagyon-nagyon sokat fejlődött, hihetetlen játékosra érett. Nyilván még mindig megvannak a vele kapcsolatos kérdőjeleink, de díjazni kell. Tehát az nem lehet kérdés, hogy valamelyik All-NBA csapatban ott a helye idén. Biztos vagyok benne, hogy lesznek, akik az első csapatba rakják, és nem lehet majd ezeket a véleményeket semmibe venni, mert tényleg annyira erős volt ez a szezonja, hogy akár még érvehetnek én is amellett, hogy ott lenne a hely az első csapatban.
Igen, szóval itt az, hogy DeRozant valószínűleg lehet jelölni forwardként és guardként is, az lehet, hogy jót tesz majd annak, hogy ő esetleg az első csapatba is kerüljön, de én ennek ellenére sem sajnálom, hogy a harmadik csapatba került. Félelmetesen erős a mezőny. És még Karl Anthony Towns-ra kitérve, nyilván itt két ember versenyzett, igazából három Bema Adebayoval, de az ő tényleg hosszabb kiesése azt mondatja velünk, hogy két ember versenyzett, Karl Anthony Towns és Rudy Gobert, és Rudy Gobert szezonját nem levigymálni akarom azzal, hogy Towns-t elé raktam, hanem igazán Towns szezonját, aki nyilván védekezésben még mindig közepes alatti, tehát még a közepes szintet se üti meg a posztján centerként, de támadásban egészen félelmetes szezont hozott, és Rudy Gobert pedig most ugye minden páratlan évben, vagy minden páros évben, attól függ honnan nézzük, de minden második évben úgy kiváló védő, hogy a csapata az nem védekezik kiválóan. Én nem értem ezt a Jazznél, hogy az egyik évben top 3, a következő évben meg 10-ben alig vannak benne. Most ez éppen az az év, ahol Gobertnek az egyszemélyes védekezése nem tudta kihúzni a Jazzt a saját hajánál fogva, úgymond. Végül ez döntött, én azt hiszem, de ez is egy szoros verseny volt, erősíts meg, vagy cáfolj.
Szoros verseny volt, ugye Gobert, tehát nem szabad leírni soha. Nagyjából tudjuk, hogy mit kapunk tőle, de azon intervallumon belül még így is képes meglepetésekre, és helyenként egészen domináns támadó meccseket is lehozni. Nyilvánvalóan ez nem konzisztens, tehát ő nem, ezért nem egy 20 pontos játékos a maga, hát közepes támadó készségeivel, mint mondjuk Dwight volt. Azért Dwight Howard nem véletlenül volt ott, ahol. Gobert nem ennyire agresszív talán támadásban, ez hiányzik szerintem belőle, egyébként nagyjából minden más tulajdonsága megvan. Talán egy picivel Dwight, azért robbanékonyabb atléta volt. Gobert viszont ugye hosszabb, biztos, hogy lényegesen jobb büntetődobó. Nem igen. Most ugye el kell nézni statokra.
Hát most ugye volt egy-két rosszabb éve Gobertnek is, de azért a Dwight Howardi alacsonyságokban nem igazán tudott lesírni.
Igen, nekem is így rémlik, bár ugye rég néztem Gobert szezon statjait egyébként, illetve karrier statjait, bocsánat. Úgyhogy Tánc azt tette itt különlegesebbé, úgymond számomra ebben az évben, hogy és itt kicsit bejátszik a csapat mérleg, és hogy visszatért a Minnesota. És szerintem, hogyha keleten lennének a T-Wolves, azért valószínűleg simában bejutnának a play-offba. Ugye több mérkőzésük lenne keleti csapatok ellen, a keleti borzasztó csapatok ellen, illetve én azt gondolom azért, hogy idén, ugye tudom, hogy ez örökös vita téma közöttünk, de azért az, hogy idén például a Mavericks, aki hát épp hogy harcol, ugye a hazai pályáért nyugaton, keleten azért ugye az első helyre is mehetne. Tudom, hogy ez árnyalt, meg ugye keleten inkább playoff csapatok vannak, akik ott lehetnek erősek, de összességében azért idén is nyugatot erősebbnek érzem. Még akkor is, hogyha talán a top 4 az erősebb ugye keleten, vagy főleg a playoff, inkább azt mondom, hogy a rájátszás viszonylatában, mert egyébként mérlegre ugye a top 4, a nyugati top 4 megsemmisíti a keleti top 4-et. De mindegy, ez egy másik vitatém, és majd szerintem a rájátszás előtt vitatkozhatunk róla. A lényeg az, hogy a Wolves úgymond visszatérését szerettem volna díjazni ezzel, és persze Towns is szerintem, mint a all-around játékosa a lehető legjobb eddig. Még mindig van hova fejlődni, ahogy mondtad, főleg védekezésben, de passzjátékban is nyilván, mint big man shooter, az egészen elképesztő. Ugye ő saját maga megkoronázta magát, hogy minden idők legjobb magas ember dobója. Nyilván, hogyha mindenféle dobás módot választunk, akkor azért ez szerintem Dörké még mindig ez a korona, de ha csak és kizárólag a triplázásról beszélünk, akkor nem kérdés, hogy Towns nem, hogy minden idők legjobb triplázó centere, hanem szerintem konkrétan legalább akkora az űr utána, mint mondjuk Steph és a következő triplázók között az ő maga kategóriájában.
Igen, és itt akkor viszont a harmadik csapatban már kiindultunk abból, hogy van egy Gobertünk nyilván, de hát nyilván van egy vagy DeRozanunk az én esetemben, vagy egy Durantünk a te esetedben, tehát itt már kettőt egészen biztosan tudunk, és nekem még kettő olyan volt, még két olyan emberem, aki fix volt, sőt, én azt mondom, hogy nem okozott nehézséget a maradék kiválasztása sem. Nálad például tudjuk, hogy akkor Curry van még itt, úgyhogy két
igen,
embert
keresünk. Igen, nálam ugyanannyira egyértelmű volt Curry a harmadik csapatban, és számomra egyértelmű volt Tatum is. Amilyen szinten játszik mostanában, és amilyen szinten a Celtics van jelenleg, azt megint csak díjaznom kellett, úgyhogy Tatum is egyértelmű volt, és az utolsó pozíció volt kérdéses. Igen, és itt egy nagy bajban voltam egyébként, mert Siakamot nagyon-nagyon szerettem volna berakni, de egyszerűen ahhoz ki kellett volna hagynom. Trét, aki annyira zseniális támadásban, hogy csapatmérleg ide vagy oda, a szenvedésük ide vagy oda, egyénileg annyira zseniális a támadó oldalon még egyszer, hogy ezt egyszerűen nem lehet nem díjazni, és gondolkodtam azon is egyébként, hogy Siakam KD Tatum, de hogy ott eleve ez a hármas egyikes sem kvalifikált guardként, tehát ott picit csalni is kellett volna így végül a Gobert, KD, Tatum, Trae Young, és ugye nálam itt akkor Steph Curry, akit szintén azért nem lehetett kiadni a harmadik All-NBA-ből.
Hát igen, ugye nálam DeRozan itt van a harmadik csapatban, de ugye Tatum, Gobert már nálam is adott, és teljesen egyetértek vele, Tatum hozta a szokásos február és március első felei MVP futását, és nem volt túl jó előtte a szezonja, ez kétségtelen, de ezzel, hogyha a Doncsicsot egészen az első csapatig emeltem, akkor Tatumot is be kell emelnem ide a harmadik csapatba, és igen, Trae Youngot nem lehet kiadni, és ezért megszakad a szívem, de ez azt jelenti, hogy Siakamot viszont ki kell, mert nekem ugye Devin Booker ide csúszott le. Tehát nálam Trae Young, Booker, DeRozan, Tatum, Gobert a harmadik csapat, és Siakam be kell, hogy valljam, hogy akár Butler előtt beraktam volna, Garland előtt beraktam volna, Mitchell előtt, Donovan Mitchell előtt, akiért szintén egy kicsit fáj a szívem, mert jó kis szezont hozott, de Siakam így se fért be, és ez nagyon durva. Most abba belegondolva, hogy mennyire elképesztően erős ez a három All-NBA csapat idén. Tehát olyan félelmetes sztármélység van most a ligában, ami nagyon-nagyon ritka, mert itt azért azt mondanám, hogy Trae Young ezzel a teljesítménnyel volt olyan év, mondjuk a 2000-es évek elején biztos, hogy simán első csapatos lett volna, és most meg így a harmadik csapatért itt küzdünk, hogy ő vagy esetleg Siakam, de a poszt miatt ugye Trae Young. Hagyd tegyem azt hozzá, amit te mondtál vele kapcsolatban, hogy csapatmérleg ide vagy oda, hogy Trae Youngnál nem állja meg ez az érvelés a helyét amúgy se. Mert Trae Younggal annyival jobb a Hawks a pályán, mint nélküle, és ugye olyan támadó ratinggel vannak fenn, és ez meg is mutatkozik, mert amúgy top 3-asok azt hiszem még mindig offenzív ratingben. Tehát az Atlanta valóban azért jó, mert Trae Young pályán van, és ez minden statisztikában meg is mutatkozik, amikor jók. Tehát csak annyit akarok mondani, hogy nála nem állja meg szerintem rendesen a helyét az az érvelés, hogy hát de a csapatmérleg nem elég jó, mert inkább az állja meg, vagy arra következtethetünk a statisztikákból, hogy ez a Hawks ez így liga utolsók között lenne Trae Young nélkül. Tehát jelenleg ez a következtetés az a valósabb. Jó, bármit a kimaradókról esetleg, Zoli, én még Murray-t említeném meg például, hogy nyilván nem kerülheted be, de lehet, hogy negyedik csapatban már ott lenne, mert szenzációsan játszik az All-Star óta.
Mitchell, aki még ugye felmerült nálam, és totál egyetetek abban, hogy nem mondtad így ki, de valószínűleg egyetértesz te is, hogy ez volt a mondatod lényege, hogy talán soha nem volt ilyen mély a liga, ami a sztárokat illeti, és szerintem ez még a következő 2-3 évre mindenképp így marad, de lehet, hogy még tovább mélyül. Egyébként szerintem mindenkiről beszéltünk, aki akár bármilyen szinten érdemben megérdemelni, ugye az All-NBA csapatokat. Jaylen Brown kihagyott ugye meccseket, illetve nem volt ő sem azért olyan szinten egész évben.
Bam Adebayo szintén kihagyott meccseket.
Igen, Bamről beszéltél, ő mostában nyilván borzasztóan erősen játszott, de most a hétnek volt egy rossz sorozata, ahol ugye nem feltétlenül volt ő se a helyzet magaslatán, de előtte gyakorlatilag azt gondolom, hogy All-NBA szinten játszott, akár ilyen második csapat szinten is. Nem tudom, hogy kimaradt-e valaki, ugye Siakamról beszéltünk elég sokat.
Én megemlítettem Garlandot. Még igazából nagyjából ennyi, tehát...
Mindenkit lefettünk, igen.
Aki itt tényleg szóba jöhet, mert LaMelo, meg nem tudom, McCallum, meg Fred VanVleet azért nem jöhet szóba itt már.
Igen.
Akkor viszont, Zoli, kérlek mondd, hogy mi alapján tudtad az All Defensive első és második csapatodat egyáltalán összerakni, és hogy néz ki nálad az első csapat, mert nálam egészen, hogy is mondjam csak, félelmetes volt az, hogy itt nyilván nincs 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös poszt, tehát nem klasszikus értelembe vett csapatot állítasz össze, de azért itt a magas embereknek a fölénye az most nem csak statisztikai, és én arra gondolok itt kifejezetten, hogy mind a ketten, te is, én is szeretjük a nagyon jó perimétervédőket, de a legnagyobb hatású védők idén azt gondolom, hogy valóban 4-es, 5-ös poszton találhatóak, és egy kicsit így az első csapatot nem tudtam igazán NBA csapatként összeállítani.
Érdekes helyzet ez, mert itt is vannak annyira adott nevek. Nyilvánvaló volt, hogy valakit a Suns-ból be kell raknunk, számomra. Ha valakit be kell raknunk a Suns-ból, az is tök egyértelmű, hogy kitrakunk be. Ugye Bridges-t egy hely, ő kapott némi, ugye a Defensive Player of the Year évvédője, hype-ot is, nyilván nem annyit, mint a szokásos hatalmas előnyben lévő magasak, akik ugye mindig ott forognak a közszájon, van ilyen?
Igen, van.
Van ilyen, szuper. Nem, egyszerűen nem tudom ezt a Gobert gyereket kihagyni. Tehát ő is adott volt. Tehát amikor azt akarod már, és azt akarod látni statokban, hogy jaj, már ez azért kipukkad ez a Luffy, nem pukkad ki ez a Luffy, ez egyre nagyobb, és nem, ez lehet, hogy soha nem fog kipukkadni, ez már egy rohadt nagy hőlékballon, ami Gobert az évvédé. És az igazság, hogyha nem akarnánk, és már tudom, hogy itt az akarnánk alatt itt már az amerikai sportúságírókat is értem, ha nem akarnánk már annyira kreatívan gondolkodni azon, hogy hogyan ne adjuk Gobertnek, akkor lehet, hogy megkapná idén is, de...
Már az évvédője díjat.
Az évvédője díjat így van, de nagyon kreatívak lesznek, és nem neki fogják szerintem végül most már idén odaadni, hanem inkább, és akkor ezzel jön a másik srác, akit nem tudtam kihagyni, Giannisnak. Én azt várom, hogy Giannis az MVP cím elmaradása miatt is azért, mert azt szerintem alulértékelten kevesebb szavazatot fog kapni, meg fogja kapni Vigazdénak a második évvédője díját. És itt nagyon sokat gondolkodtam, megmondom őszintén, hogy JJJ vagy Draymond. Draymond ma még azért jobb védő. De a kihagyás az, hogy azért ennyi meccsen nem volt, és ugye JJJ ilyen hihetetlen szintet ugrott végül, azt mondatta velem, és ugye értékelem a csapatmérlegét is a Memphis-ek, ami egészen hihetetlen, és azt értékelem, hogy Morant nélkül mennyire jó. Hát valami 18-2 vagy 19-2 most a mérlegük, ami nyilván kontextusában kell kezdeni, meg kell nézni az átlagos ellenfelek erejét, minden.
De azt akkor is a védekezéssel mennek ilyenkor, szóval.
Így van, és ezt díjaznom kell. Tehát ez az, hogy mennyire jól mérlegük ilyen fiatal csapatként, és mennyire jók Morán nélkül. És ahogy mondod, védekezéssel kell megnyerni a meccseket, úgyhogy egyszerűen nem tudtam kiadni JJ-t az első ötösbe.
Na de akkor Draymond is befért volna, mert még csak 4-4 jársz.
Beférhetett volna, így van, de szerettem volna egy klasszikus line-upot, és szerettem volna Celticsből is díjazni valakit, és kit tudunk most díjazni, akit szerintem szintén visszatérő szezont hoz, mint abszolút elit, hihetetlen periméter védő, az pedig Smart. És így végül, igaz, hogy Draymond védőzseni, igaz, hogy szinte egymaga tette elitté idén ugye a Warriors védekezését, bár ugye utána se voltak rosszak, miután kiesett védekezésben, a támadás hullott szét sokszor, még hol mi, mert ugye a Warriorsnál ez az elmúlt pár hónapban van bőven probléma, tehát volt támadásban és védekezésben is. De lényeg az, hogy itt úgy voltam vele, hogy a Smart és Bridges az egy olyan hátvéd duo, amit, és nyilván Bridges-t máshol is játszhatott kis csatárként is, de hogy az olyan klasszikus védő duo nekem, amit így elképzeltem, hogy megkeseríti akár a legnagyobb sztár duók életét is, hogy végül ez lett az ötösöm. Mm-hmm. És hát valószínűleg nálad Smart lesz az eltérés, akkor gondolom.
Nem csak. Két eltérés van, én Bridges-t sem raktam be. Egyszerűen az a helyzet, hogy nyilván, hogyha egy klasszikusabb csapatot akarnék, akkor egyrészt egyetértek veled, ez az ötös is lehetne. Másrészt Smart és Bridges volt az első kettő, aki következett a második csapatomban. De én azt gondolom, hogy a Celticsből Time Lord a legfontosabb védő idén, és ezt statisztikailag is nagyon jól alá lehet amúgy támasztani, nem csak az all defensive metrics-ekkel, hanem ugye főleg az on-off mutatókkal, amiben valami egészen félelmetesen liga elit Time Lord. Az ő 1-5-ig való védekezése, igazi Draymondi felemelkedése, talán az a különbség Draymond is közte, hogy picit atletikusabb Draymondnál, de kicsit kevesebbet irányítja magát a védelmet, és ez pont azért, mert ott van Smart is. De ettől függetlenül mindent tudott idén védekezésben, ezt használta ki a Celtics, azt gondolom, hogy a Celtics védekezés felemelkedési neki köszönhető elsősorban, és csak másodszorban a tényleg visszatérő Smartnak, ezért nálam Time Lord van az első csapatban, és nálam befér Draymond is, mert egyszerűen védekezésben még mindig összességében többet tud hozzárakni, mint Bridges. Egyébként JJJ, Giannis és Gobert helye nálam is megvolt, és mind a három mellett tudnék érvelni, hogy miért ők az évvédői, és én szerintem is Giannis fogja kapni, és lehet, hogy én Giannisnak is adnám talán. Bridges elképesztően jó védő egy-egyben, egészen jó besegítő védő, de nem képes annyi mindenre, mint a felsoroltak. Egyszerűen mi lehet a posztjából is adódik, hogy onnan nem tudsz annyit besegíteni. És lehet, hogy most tényleg én is a magas emberek felé kicsit igazságtalanul húzok, de szerintem ez a legjobb ötös. Tehát akkor nálam úgy néz ki a csapat, megpróbálom csapatban rendezni őket, Draymond az irányító, ezt gondolom nem okozna problémát, Giannis a kettes, JJJ a hármas, Time Lord a négyes, és Gobert az ötös, nálam ez az első csapat, és akkor azt el is árultam, hogy a második csapatom az úgy kezdődik, hogy Smart és Bridges, és akkor igazából gondolom, hogy nálad pedig Time Lord és Draymond ott van, tehát, hogy...
Jól gondolod.
Igen. Nagy eltérés nem lehet csak itt a cserékkel. De hogy ezután mi jött, tehát, hogy azt a másik három embert igazságosan kiválasztani, az nekem okozott egy álmatlan éjszakát, szóval tényleg nagyon nehéz még három játékosra azt mondani, hogy kiemelkedett a többiek közül, mert itt sok játékos jön, aki közül tudná választani.
Így van, és az igazság, hogy azon csapatok, amelyek elit csapatvédekezést játszanak idén, én nyilván a Mavs innen kiveszem, mert a Mavericks hiába játszik elit csapatvédekezést, nincs olyan játékos, akit idén legalábbis még azonosítani szeretnénk, mint potenciális. Én azt mondom, hogy akár a legjobb 3-5-ösbe belefér. Tehát őket kiraktam ebből a variációból, viszont a Suns nyilván itt van, tehát hogyha megnézed például az egyéni defensív ratingeket a ligában, akkor gyakorlatilag kisajátítja a Phoenix és a Boston. De nem feltétlenül, és ugye ide jön Josh Green, mint az abszolút kakuktojás egyébként negyedik helyen, vicces, ugye a Dallasból, ő szakítja meg egyedül Phoenix és a Warriors dominanciáját a top 10-ben.
Mármint a Boston. Egyéni védekező, igen.
Egyéni védekező statok. De egy sima defensív rating alapján egyébként. Ezért máshol akartam keresgélni. Tehát egyszerűen nem fogom nyilvánvalóan berakni. Imádom Gary Payton the second, de nem fogom berakni egy All-NBA second csapatba. Egyébként gondolkodtam rajta.
Nálam is jelölt volt, és nálam sem
került
be. Nem
biztos, hogy olyan őrültség lenne, de nem. Azt mondtam, hogy még nem, majd talán jövőre. Nyilván Cameron Payne-t biztos, hogy nem fogom berakni az irányító posztra. Tök jó, és ott kicsit egyébként edukálni is kellett magamat a védekezésével kapcsolatban, mert én valamiért úgy voltam vele, hogy ilyen szeleburdi játékos. Szóval, ahogy egyre több Suns meccset néztem, meg olvastam róla az elmúlt hónapokban, rá kellett jönnöm, hogy ő nem rossz védő, hanem rohadtul jó védő.
Én ezt már túlzásnak érzem, a rohadtul jót. Egyértelmű, hogy ezért nem szabad, a defensive rating tényleg nem a legjobb erre, mert ha egy csapat elég módon védekezik. Egyébként
azt hiszem, a plusz minden védekező adás tartja, hogyha nem csal az emlékezetem.
Erre rákeresek akkor egy pillanat.
Ez is lehet a szanszatás. Én úgy emlékszem, hogy ott van a posztján a legjobbak között szinte mindenben.
Várjál, mert most nézek egy LeBront, jó? Cameron Payne. Aha, hát LeBronban a középmezőny eleje. Tehát, de itt 400 játékost néztem, úgyhogy azért az nem olyan extra, és Raptorban pedig 116. összességében, és valóban a védekezése kicsit előrébb van, tehát ha azt nézném sorrendbe, akkor most már tényleg kíváncsi vagyok, és érdekel, akkor 69.
Top 10-et lőd már a mind a kettőben, ha már itt témánál vagyunk, ugye, hogyha top 10-ekről beszélünk, kíváncsiak a top 10-re.
Először szerintem menjünk végig a csapaton, és akkor utána, mert jó, nyilván az érdekes, hogy ki az, aki ezekben top 10-es, és mégsem merült igazán föl.
Abszolút. Jaylen Brown, egyszerűen nem volt szívembe rakni, tudom, hogy nagyon-nagyon jó egyénileg, nagyon-nagyon erős. Tédum is ott van, de róla meg tudjuk, hogy Tédum nagyon érdekes, tehát ő 3-4 éve elkezdett statisztikailag elitvédekezés játszani, és maga úgy valahogy nem találkozott ez a szemteszttel. Aztán ugye átfordult, jött az a Kobe időszaka, amikor hihetetlen chuckingba átment, és mindenféle szart rádobott, és ott a védekezés is visszaesett. De idén megint hihetetlen elit szintre visszaért, de ennek ellenére nem tudtam berakni a másik ötösbe, de rajta is gondolkodtam, Brownon is, és Tédumon is. És végül Dajon Murrayból lett az egyik, akit kiválasztottam, aki szerintem azért egészen hihetetlenül jó szinten van, és egyszerűen kellett valaki a Cavsből, akit kiválasztok, úgyhogy így esett végül ellenre a választásom, és itt abszolút kimaxoltam azt, hogy nem érdekel. A poszt úgymond, mert ugye ellen gyakorlatilag center, nem gyakorlatilag, hanem ugye tök egyértelműen Mobley az előcsatár, ő mozog többet. Így összeraktam egy Time Lord Ellen Draymond 3-ast, ugye Dejounte Murray-vel, és gyakorlatilag egy játékos maradt így ebből az ötösből, akit kíváncsi vagyok, hogy ki fogsz-e tudni találni.
Nekem nagyon sok jelöltem van, valamennyit segíts.
Jó. Kicsit problémás lesz az valaki számára, hogy mennyit játszott, és mennyit hagyott ki, de ennek kénytelen voltam betenni, mert annyira imádom őt egyénileg, és annyira kíváncsi volt, amikor játszott. Így van.
Akkor ez Alex Caruso, hát nekem nagy szívfájdalmamba került, mire őt ki tudtam hagyni a második csapatból, de ki tudtam. Muszáj volt valahogy azt megnéznem, hogy a játékperc, tehát hány játékpercen át tudta a kiváló védekezését az adott játékos nyújtani, és őszinte leszek, éppen ezért került be Matty Stiebel, mert idén végre sokat játszott. Szóval nálam ő volt az első ilyen dominó, aki erre a három helyre így bekerült, mert először is az advanced statok szerint Stiebel top 5-ös védő szinte mindenhol. Tehát ő nagyon-nagyon szeretik az advanced statok. Na most ezt hozzá kell tenni, hogy ugye például amiért Tatumot is szeretik, többé-kevésbé, tehát nem az összes, az, hogy ő jó besegítő védő, de Tatum például egy-egyben nem túl jó védő. Tybalt-nál viszont ugye nincs ilyen panaszunk, ő egy-egyben is meglehetősen jó védő, sőt, ő szerintem egy-egyben még jobb, mint besegítő védőként.
Hát Lukát levette konkrétan egy meccsen, nem olyan rég, két hete körülbelül. Nyilván szupersztároknál tudjuk, hogy sokszor az se ér semmit, ha tökéletes védekezést csinálsz rajtuk, de credit, where credit is due, hihetetlen volt azon a meccsen. Tehát olyan szinten piócaként volt rajta, és nem is faltolt sokat. Aki esetleg nem követi annyit, de azt a meccset nézte, az ott test közelben látta, úgymond, hogy milyen hihetetlen egyéni védő is ő valóban.
És akkor itt elérkeztünk Dejounte Murrayhez, akit én is szerettem volna díjazni, és bevallom őszintén, egy kicsit meg kellett csavargatnom magam, hogy Murray bekerüljön a második csapatba, mert annyira elképesztően jó versenytársai vannak, de itt tényleg eljutunk oda, hogy díjaztam azt, hogy Murray, igaz, hogy a támadó teljesítménye miatt is, de sokkal többet tudott pályán maradni, és ráadásul, ugye én mindig nagyon szeretem a 2-way játékosokat a sztárok között, és Murray valójában egy olyan valaki, aki óriási terhet cipel támadásban a Spursben, és ennek ellenére is gyakran fogja az ellenfél legjobbjait, és ennek ellenére is nagyon hát látványosan is jól védekezik. Így például Jrue Holiday-t kiszorította nálam. Egyébként is az új Jrue Holiday, már én felcímkéztem nem egyszer így. Úgyhogy Dejounte Murray nálam is bekerült, és a harmadik, aki még itt van, az téged akkor nagyon meg fog lepni, mert gondolkoztam Moblin és Herbert Johnson is, de azt mondtam magamnak, hogy még rukik, még egy kicsit túl értékeljük őket védekezésben, meg akarom látni, hogy ez milyen és hogy van. Mobley azért nagyon közel volt, és akkor itt meg kell említenem nyilván Caruso-t, aki egyszerűen nem játszik eleget, Gary Payton, aki egyszerűen nem játszik eleget, Fred VanVleet, aki az advanced statok nem szeretnek eléggé, de egyébként ugye az ilyen típusú hustle statokban, hogy hányszor módosítja a labda pályáját, abban folyamatosan top 3-ban van egész évben. Tényleg meg fogsz lepődni, te simán kigolyóztad a Dallast, mi úgy, ahogy van. Én meg ezt nem tudtam megtenni azzal az egy emberrel, aki szemre is irgalmatlan, hogy mit csinál védekezésben, mind besegítésben, mind egy-egyben, és az advanced statok is imádják, ő pedig Maxi Kleber. És ő többet játszott Paytonnál, és többet játszott Caruso-nál, úgyhogy nálam ő kerül még be.
Hú, ez egy hihetetlen meglepetés számomra, megmondom az összetét. Én nem is gondolkodtam Maxin. Tudod, miért nem gondolkodtam rajta, Gábor? Mert mostanában annyira kiszerettem belőle, meg mi mevszurkolok, annyira kezdem kiszeretni szegényből a támadójátéka miatt, hogy jelen pillanatban én nem tudom, hogy van-e nála rosszabb támadójátékos a ligában.
Biztos ugye, van, de igen, értem,
mire gondolsz. Mondjuk talán csapattársa a nagyszerű Bertans idén eddig márciusban. Bertans eddig csak egy kis fun fact. Mit tippesz, hány százalékkal dob a mezőnyből, és hány százalékkal triplázik eddig márciusban, és ugye most már március utolsó napjaiban járunk.
Akkor ez az lent lesz. Hát a mezőnyből, nem, először kezdem a triplával, szerintem mondjuk 29%-kal dobja a triplát.
Aha, lényegesen lejjebb kéne menned még.
Atya úristen, 19?
Így van, pontosan terébe találtad.
Hát akkor viszont a mezőny százaléka ennél nem lesz sokkal jobb, ami rémisztő.
Igen, jobb. 28-29%-ra tegnap néztem meg. És hát nyilván tudjuk, hogy ő mellett azért kőkemény elit védekezéstól, tehát nem baj, hogyha nem esik be, mert ő ugye 8 blokkot kioszt meccsenként, meg 4 steal-t, meg közben. Jó, félretéve a tréfet, és nyilván nem fogunk Bartonsról beszélni sokkal többet. Egyébként meglepően kapar védekezésben, nyilván nem jó, de szívvel játszik, de hogy mi a franc történt vele támadó oldalon, az fogalm sincs, de Maxival sejtem, hogy mi történt, ő kezdi ezeket az apró sérüléseket, hát már úgymond a testén viselni, és én úgy érzem, hogy ez ami őt befelső támadó oldalon is. Tehát én őt olyan típusú játékosnak látom most már, aki állandóan sérült, tudod. Mm. Lehet, hogy játszik, de sose egészséges. Nagyjából nekem így jön át szegény Maxi jelen pillanatban, úgyhogy a...
Mit gondolsz egyébként az All Defensive második tímről? Most csak azért, mert nyilván ezért nem merült fel benned, de igen. Hogyha utána gondolsz...
Ugye, hogyha abból indulunk ki, hogy például a második csapatnál már lehetett azért úgymond díjazni embereket. Én például Caruso-t konkrétan azért díjaztam, mert amíg volt az év elején, hát nem is az év elején, talán az alapszakasz feléig, a Bulls konkrétan majdnem, hogy elitvédekezést tolt. És ez vele egy, a pályán abszolút elit.
Ez egy nagyon jó érvelés egyébként. Egyszerűen csak keveset játszott, és nem tudtam emellett elmenni. Teljesen igazad van, mert ő nála a csapatra lévő hatás is ott van, és fantasztik. Tehát ő first team szinten védekezett. Tehát igen, ez egy jó érvelés szerintem teljesen.
És azon a poszton, ahol borzasztó nehéz ezt befolyásolni, de ő, és egyébként Lonzo Ballra is igaz, ez valamilyen szinten Ballról van ez a klip, amikor a Lakersben játszott még, és gyakorlatilag, mint egy Draymond Green vagy Kevin Garnett, úgy irányította egy védekező possessionon belül az embereket, és háromszor, négyszer olyan gyönyörű readet csinált, ugye ez, amikor olvasod a játékot, hogy hihetetlen, a mai napig fenn van YouTube-on, és elég magas nézettség van, nézzetek rá, hogy Lonzo Ball Reads Defense, vagy valami ilyesmi, Lonzo Ball Defensive Reads, és akkor szerintem megkidobja a klipet. Na, Caruso ugyanazt csinálta, csak talán még egy picit, lehet, hogy nem alacsonyabb egyébként Caruso, mint Ball, lehet, hogy pont fordítva egy picivel, és azért volt ennyire zseniális ezt a kettőt nézni, mert fizikailag nem feltétlenül a legimpozánsabb játékosok, ugye Ballnak azért nagyon jó méretei vannak az irányító posztra, Caruso-nak már nem igazán a kettes posztra, de annyira intelligensek, annyira agresszívek, és annyira jók abban, hogy jó helyen legyenek, jó időben, hogy ők gyakorlatilag ketten megcsinálták a Bulls védekezését, és azóta is látjuk, hogy nélkülük mennyire esett szét ez a dolog. Caruso, ha jól tudom, visszatért mostanában.
Ezt jól tudod, és én még szeretném megemlíteni azokat, akik így kimaradtak, de valahol itt mégiscsak említést érdemelnek, ugye Jonesról, Mobleyról beszéltem, de Jarrett Allen is abszolút ide tartozik, Jrue Holidayt említettem. Az idei Patrick Beverleyt megint meg kell említeni, tavaly teljesen nevetséges volt szerintem, hogy azt hiszem bekerült a második csapatba. Mindegy, tehát szerintem a tavalyihoz képest ismét ő is egy ilyen visszatérő szezont hozott. Említettem ugye Fred VanVleetet, Gary Paytont, de még megemlítenék egy pár embert, és ezt úgy teszem, ahogy te javasoltad. Jöjjön akkor a 538 Raptor mutatójának a védekezésben az eleje. Lesznek nagy dupla WTF-ek, nyilván elsősorban centerek, nyilván elsősorban Jokicra és Nurkicra gondolok, tehát mindannyian tudjuk, hogy nem ott a helyük ebbe a listába, de a 538-nél a statisztikai modell szerint mégiscsak itt van. Tehát akkor Gobert első, Jokic második, Caruso, Tybal, Gary Payton, Bam Adebayo, akit szintén örülök, hogy itt megemlítünk, Jarrett Allen, Draymond Green, figyelem, Al Horford, aki, igen, tehát van, amikor az egész csapat annyira jól védekezik, akkor lesznek ilyen jelenségek.
Hogy Horford intelligens védő, hosszú, persze. Jó expányban. Én nem gondolom, hogy annyira kilóg. Egyébként Jokicsalok, nyilván
Jokicsot a top 10-ből kilógnak mind a ketten, mint az állat.
Azért nem tudod ezt megemlíteni, ezt, amit beszéltünk a múltkor, hogy Jokic a védekezés, nem tudom, 90%-ában nagyon jó, és a 10%-ában rosszabb, mint bárki más a ligában. Tehát, hogy ezért nem fogod soha tudni behelyettesíteni, de főleg abban a rendszerben, inkább akkor úgy fogalmazni meg, és talán ezzel egyetértesz, abban a védekezési rendszerben, amit a Denver játszik, abban az ő impactje igenis top 10-es a ligában. És most nyilván gondolkodhatsz úgy, hogy a play-offban majd mi lesz, hogyha rájuk dobnak különböző támadó sémákat, ami teljesen legit, és lehet, hogy megint kapnak majd nem tudom 125-130 pontot a mondjuk kulcsfontosságú 6. vagy 7. meccsen, de hogyha itt azt nézzük, hogy az alapszakasz teljesítmény alapján ki mennyire jó, nyilván az adott saját sémájában, akkor szerintem igenis ott a helye mind a kettőnek, mert abban, amit a Celtics, illetve meg amit a Nuggets játszik, gyakorlatilag mindenféle statisztikán keresztül értelmezve ott a helyük és legit ott a helyük. Tehát abból szempontból nyilván kilógnak, hogyha azt nézed, hogy mit vársz el prototipikusan egy centertől, akkor Jokic még inkább, de még talán Horford is kilóg ebből, de ugyanakkor meg, érted, tehát minden évben igazából Jokic is ott van, tehát előbb-utóbb szerintem el kell jutni arra, hogy addig legalább eljutsz, hogy azt mond, hogy igen, amit tud, abban igenis elit, de amit nem tud, ami sokkal kevesebb, abban még mindig lehet pocsék, és az főleg a play-offban nyilvánvalóan jelenthet nagyobb problémát, de ettől még szerintem lehet őt értékelni is, mint védő, még ha nyilván azt kijelentjük, hogy soha nem fogjuk természetesen odaadni neki a Defensive Player of the Year-t, akkor se egyébként hozzáteszem, hogyha a Nuggets, nem tudom, jövőre top 3-ban lenne védekezésben, és ő meg torony magasan vezet minden adván statisztikát, nyilvánvalóan akkor se kapta meg soha, mert egyszerűen a reputációja is, ami nyilván egy készség hiányából is fakad, ami a gyűrűvédés, azzal ő ezt már rég megteremtette magának, és ez valahol egyébként egy sztereotípia, és mi a nyilván lassú, nyilván fehér srác, ugye tudjuk, hogy mi a véleményünk erre, még nekünk is akár az ilyen típusú védékről az NBA-ben, de amiben jó, abban nagyon jó, és abban szerintem alul értékelt. És engem, a statisztika kiéblében ezt mutatják.
Engem nem az előítéleteim rántanak vissza attól, hogy Jokic helye ne legyen teljes dupla WTF számomra a top 10-ben bármilyen advanstatnál. Tudom, hogy miért szeretik az advanstatok, tudom, hogy itt a védőlepattanózás és az on-off számok még mindig indokolatlanul sokat számítanak, illetve a besegítő védekezés többet számít, mint az egy-egy védekezés, ami szintén Jokic majmára. Szóval lehet, van egy majma is, de malmára hajtja a vizet. Horfordnál majdnem tök ugyanezt el tudnám egyébként mondani. Nem, hanem egyszerűen kapásból fel tudok sorolni nála 30 jobb védőt, aki vitathatatlanul jobb. Nyilván a center pozíció ugye egy kicsit felértékeli azt, hogy mit csinálsz védekezésben, és hogy meg tudta oldani egy egész rendszert köré szervezve a Nuggets, ez is sokat segített, illetve az is, hogy Horford a Celticsnek az idei védekezésébe egyszerűen sokkal jobban passzol, mint mondjuk a tavalyi Thunder történetbe. Tehát, hogy
Ezeket is figyelembe véve, egyikőjüknek sincs semmi keresni valójuk a top 10-be, de lehet, hogy az advanstatok és az impactet befolyásoló dolgok azért mégis rendszeresen magasabbra értékelik őket. És ugyanez a vélemény Nurkicsról is, hogy mondjam tovább ezt a listát. A 10. helyen óriási meglepetés jön, talán még minden eddiginél nagyobb, Kendrick Williams. De, és azért szeretem, hogy ő itt van, mert nagyon keveset beszélünk arról, hogy milyen jó idén az OKC védekezésben, és hogy milyen iszonyatosan rosszak támadásban, mert hogyha jók védekezésben, akkor hogy lehetnek majdnem utolsók, hát így. De Kendrick Williams van itt, aztán Embiid jön, Derek White, aki, na ő még talán egy valamennyire jelölt lehetne ott a második csapat környékén is, aztán jön 13. helyen Jusuf Nurkic, és megint ott tartunk, hogy szó nincsen róla, hogy ő neki itt kéne lennie, és akkor bocsánat, már 20-ig végigmondom, Javal McGee, kérem szépen, Robert Covington, igen, aki abban a Portlandben játszotta a fél szezont, Anthony Davis, Danny Avdija, Maxi Kleber, Robert Williams, és óriási meglepetés még egy, nem hiszed el, ez csak a kis mintával magyarázható, Jalen Suggs a Magicből, újoncként. És amúgy Precious Achiuval jön, meg Lonzóból, szóval, hogy itt szokásos nevek. Azért van itt egy pár kicsit megmagyarázhatatlan meglepetés, amire, ahogy Jokicsnál is mondta, tehát évek mintájára nyilván fel kell figyelnünk. Jöhet akkor a LeBron?
Persze.
Jó, a LeBronnak a védekező mutatóit sorba rakva, főleg, hogyha nem a legrosszabbtól kezdeni alapból.
Idén ez nem lesz jó LeBron védekező mutatója, inkább a támadó játék lesz.
Igen. Na, itt meg Al Horford vezet. Úgyhogy nagyon nehéz ezzel mit kezdeni. Végmondom gyorsan, Rudy Gobert, Draymond Green, Miles Turner, akit nyilván azért hagytunk ki mindenféle felsorolásból, mert keveset játszott, Covington, Nerlens Noel, Evan Mobley, Jaren Jackson Jr., Jarrett Allen, Bam Adebayo, Herbert Jones, Whiteside, újabb dupla WTF, Robert Williams, Hartenstein, tök jó, hogy itt van, Embiid, Vucevic, Mo Bamba, Jokic, Carter, Capella, nem tudom, hogy pont 20-ig mentem,
de kizárólag
csak és kizárólag centerek, igen.
Whiteside, tehát második sorok ellen, tehát az nyilván ilyenkor mindig eleve azt szerintem külön kéne választani, hogy kezdő vagy cserember, mert nyilvánvalóan cserék ellen, ez sem mindig nyilvánvaló, de úgy egy vákumban könnyebb védekezni cserék ellen, mert nyilván gyengébb képességű játékosok, aztán persze még lehet, még mindig sokkal nehezebb is lehet, mert hogyha meg a második ötösbe borzasztó periméter védek vannak, és magasként ott bent állsz a palánk alatt, és jönnek rád gyakorlatilag ketten, vagy jön egy olyan ballhandről, ráadásul ugye ilyen úgynevezett staggered line-upokban, amikor egy szupersztár is megy ellened, a második ötösben úgymond az nyilvánvalóan még sokkal nehezebbé tenni, akár mint a kezdőbe védekezni a jó csapatvédők mellett, de úgy egy-egy elleni szinten legalábbis elmondhatjuk, hogy összességben könnyen védekezni második sorok ellen, és hát persze a LeBron az ugye védekezésben még inkább
Magas párti.
Nem azt akarom, nem akarom azt mondani, hogy túlértékelem magasokat, mert nyilván még a mai ligában is azért a magas emberek védekezése nagyobb impacttel is bír, meg nyilván több is múlik rajta.
Igen.
És hát főleg a play-offban, ugye, ahol tudjuk, hogy minden már match-up based, és match-up ellen gondolkodik mindenki.
És pont őket akarják lekergetni, ugye?
Így van.
Nem véletlen.
Így van.
Na, én azt javaslom, hogy az orruki tímekkel folytassuk, ami valószínűleg egy kicsit ízlés kérdése is, de nem nagyon hiszem, hogy a Cunningham, Barnes, Mobley, és igazából Wagner is szerintem ide tartozik, tehát nem nagyon hiszem, hogy ezt a négyest ezt ki lehet hagyni bármelyik őjüket az első csapatból.
Nem fog meglepni a dolog, hogy én se tettem, tehát abszolút adott a dolog, és itt szerintem annyira egyértelmű, hogy nem is lehet vitatkozni. Tehát minden mástól, amire ma beszéltünk, kevésbé vitatható, hiszen még ugye a Jokic Embiid dolgot is vitathatod az All-NBA First-nél, hogyha klasszikusan akarod ugye összeállítani, és nem forwardként rakni az egyiket. Mint hogy valószínűleg, hogyha nem beszélik meg egymás között a szavazók, akkor ki is fog maradni az egyik, hiszen úgy lesz ugye ez a szabály, hogy a legtöbb szavazat számít, amit a posztodra kapsz. Tehát, hogyha nem beszélnek össze, konkrétan a 100 plusz ember, vagy nem tudom hányan szavaznak.
Igen.
És
nem mondják azt, hogy Embiid lesz a center, és mondjuk Jokic a forward. Igen.
Akkor az egyik utótira ki fog maradni. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, itt tök egyértelmű a dolog, tehát ugye Cunningham nem kérdés, én azt gondolom Wagner sem kérdés, Mobley nem kérdés, Barnes nem kérdés, mind a négyüknek ott a helye teljesen egyértelműen.
És akkor talán picit, lehet, igen, de ott lehet, hogy kicsit ilyen ízlés kérdése lesz már a sztori.
Igen, ezzel is egyetértek, mert hogyha klasszikus line-upba gondolkodik, akkor nyilván Giddy egy jó célpont lehet, mert akkor majd ő dobálja ugye a labdát többieknek, szépen szervez, és ő tudjuk, hogy Cunningham tud kettes is játszani, vagy képes lesz rá, de ugyanakkor, ha meg teljesítmény alapján nézzük, akkor lehet, hogy oda raknám inkább Herbert Jones, és hát akkor igen. Annyira díjazom ezt az újon szezont, és én végül egyébként emellett döntöttem.
Én maradtam Giddynél, de ez teljesen ilyen dob fel egy 50-est, aztán abszolút. Meglátjuk, melyik oldalára esik. Herbert Jones védekezése tényleg olyan szintű, hogy nem lehet elmenni mellette szó nélkül, ugyanakkor én szerintem Giddy, hát hogy is fogalmazzak csak, egy picit több, tehát olyan sok oldalúságot mutatott támadó oldalon, hogy számomra egy picit több.
Ezzel nem értek egyet, tehát Pocsék szkórer inkább sok oldalúságot mutatott összességében, mert ugye a játékszervezés nagyon jól lepattanozó, de támadásban nem jó, tehát nem lehet azt mondani, hogy jó.
Igen, nem is a támadó oldalt kellett volna kiemelnem, de igen, tehát van ez a sok oldalúsága, jobban értékeltem egy picit, mint Herbert Jones-t, aki... Értem. Ő azért ötödik opció, ő azért támadásban abszolút. Abból él, amit megkap tök üresen is hagyják az ellenfelek. Tehát ez nekem erősebb volt, Giddy felé billentette a mérleg nyelvét, de egyébként hozzáteszem, hogy Giddy meg azért közepes alatti védő, és lehet, hogy még jótékony voltam vele. Herbert Jones meg az első évében elit, tehát simán lehet mellette érvelni.
Így van, és nyilván itt nem vagyunk abban a szempontból sem feltétlenül igazságosak, hogy azért Herbert lényegesen idősebb, lassan 24 lesz.
Hát de ez van, mind a ketten rukik, ez tehát...
Ebből a szempontból, igen. Viszont utánuk meg azért legyünk őszintén, egy eléggé vegyes felvágott van.
Még egy játékos, szerintem Duarte-t ki kell, hogy emeljünk. Tehát szerintem ő még egyszerűen muszáj bekerüljön a második csapatba, és utánuk tényleg vegyes felvágott van.
Igen, én úgy értettem nálam, hogy Ajó egyértelműen, és Duarte is egyértelműen a második csapatba került.
Dosomu nálam is ott van, úgyhogy akkor őt is gyakorlatilag bevehetjük, ha mind a ketten ilyen magabiztosan tettük be. Dosomu védekezését sem dicsértük eleget ebbe a szezonban. Szerintem van egy kis tartozásunk itt is.
Abszolút, igen. Nálam ugye Dosomu bekerült, de mint a Duarte egyértelműen bekerült, az első csapatból kimaradt Giddy is bekerült, és azt a Jonathan Cummingát is beraktam, aki számomra egy ilyen ilyen unicorn is. Tehát az a srác, ezek az atletikai adottságokkal lehet, hogy de azt mondom, hogy senki nem cserélné, mert nyilván az nagyon erős. Tehát, hogyha egy olyan sztárt megkap esetleg jövőre, érte meg még nyilván Wiseman-é, meg még egyéb játékos, mondjuk Wiggins-ér, a Warriors, aki egyértelműen a különbséget jelenti, akkor azért lehet, hogy meglépem, de nagyon-nagyon sokat gondolkodnék rajta, hogy elcserélném őt esetleg, mert hihetetlen potenciál rejlik benne. És az utolsó játékosomban gondolkodtam még, hogy ki legyen. Végül kicsit ilyen megerőlegezett bizalomként is. Nagyon szerettem ezt a srácot az egyetemen. Nagyon nem indult jól neki ez az újon célve, és nem is igazán tudott soha kikászálódni ebből, de próbálom díjazni azt, hogy nagyon nagy felelősség van, és ez ugye Jalen Suggs, akitől hatalmas ugrás kell a második évére, ahhoz, hogy újra higgyünk benne, de kicsit ilyen megerőlegezett bizalomként adottam neki ezt a második ötös posztot. Nem biztos, hogy megérdemelni egyébként.
Ez nekem teljes sokk volt. Az első, amit produkáltál, vagy nem tudom, hogy én produkáltam, hogy neked sokkot, de fordítva mindenképpen az első, mert fel sem merült bennem. Tudom, hogy most, amióta visszatért, mert voltak jó meccsei, de én azt gondolom, hogy legalább elmondhatjuk ezt, pont amióta Suggs visszatért, azóta van egy feljavuló játékosunk, aki tudom, hogy szörnyű volt a szezon első felébe, tehát megértem, hogy nem került be, de ugye Green, igen. Ezen sokat gondolkoztam, Green nálam bekerült, és aztán Kuminga és Davion Mitchell között választottam, és végül Davion Mitchellt választottam, nemes egyszerűséggel azért, mert többször tudott pályára kerülni, pedig az ő posztján is nagy tumultus volt végig a Sacramentóban, de igen, ott Kuminga egy teljesen jogos jelölt, ők kettejük között ment ez nálam utoljára, de Green-t azért raktam be, mert ő is most már egy másfél hónapja NBA játékosnak néz ki, mert nyilvánvaló, hogy nagyon sokat ártott a reputációjának az, meg most nem is a hírneve a lényeg, hanem az, hogy mi alapján értékelsz egy olyan valakit, aki tényleg csak azért kapja meg a lehetőséget, mert fiatal, de egyébként ennyi rádobásból más is dobna ennyi pontot bőven, tehát a harmadik számú irányítók dobnának ennyi pontot ennyi rádobásból, sok volt az eladott labdája, nem volt még jó a védekezése,
de fontos azt is kiemelni, amit te is kiemeltél, amikor Houstont értékeltük, hogy egy nagy fejlődésen kezd átmenni, sokkal jobb a szezon második fele, és ezért nálam ő bekerült, és Suggs sérült is volt sokat, mostanában mutat csak életjeleket.
Mostanában nem is játszott, igen. Nem, ahogy mondtam, igazából ez ilyen személyes, kicsit ilyen olyan döntés, amivel így akár sokkolni is akartam a nagy érdeműt, abszolút nem érdemli meg, de ezt mondtam is szerintem a teljesítmény alapján, teljes mértékben ilyen megelőlegezett bizalom, én szeretném, hogyha nem lenne baszt. Nagyon szimpatikus számomra, mondom, az egyetemen imádtam a játékát, csak is kizárólag ennek szól, illetve mondom Greennek teljesítmény alapján a múltkor is elmondtam az adásban, hogy tök egyértelmű itt lenne a helye, de azért is megyek magam a szemben, viszont Green-től én meg sokkal többet vártam, megmondom őszintén, tehát én Green-t ilyen instant superstar prospectnek vártam, és ahhoz képest meg ő nekem nagyobb csalódás volt. Nyilván Suggs is hatalmas csalódás, de én még egyik őket se írnám le, egyébként is szerintem mind a ketten jövőre bizonyítják azt, hogy miért voltak ilyen magasan draftolva.
Hát lehet, mondjuk Suggsnál ez ugye ez a védekező mutató annyira hihetetlen módon meglepett, mert ilyen ennyire pluszban lenni, igaz, hogy kevés meccset játszott, ennyire pluszban lenni véletlenül már nem tudsz, a Raptorba volt ugye azt hiszem elől, tehát ez valamit
jelent. Suggsnál a legnagyobb ilyen what the fuck dolog az a triplázása. Tehát, hogy ennyire homály, ennyire reménytelen legyen valaki olyan, akinek egyébként jó keze van.
És dobálja is őket, tehát tévedés ne essék.
Én egyszerűen ezt nem tudom megérteni. Harmadjára hangsúlyozom, hogy én nagyon nagy rajongója voltam, vagyok. Kicsit haragszom is rá miatt, mert egyetemen se volt elit dobó, de basszus, nem ez volt. Tehát ilyen 34%-kal triplázott azért, ha nem csak az emlékezetem, és majdnem 80%-kal büntetőzött, az mondjuk egész jó az NBA-ben is. És nem olyan kevés kísérlet, tehát ilyen 4-5 kísérlet körül volt, ahhoz képest teljesen homály az NBA-ben eddig, és nem tudom az okát igazából, de nyilvánvalóan ennek kell változni elsősorban, és valószínűleg jön majd a többi is.
Aki nekem még itt komolyan felmerült a második csapatban, az Alperen Sengün, egyértelműen, mert ő végig megkapta a játék lehetőséget, és ráadásul sokszor panaszkodtunk, hogy túl keveset is játszik, és lám most, hogy sokat játszik, egy-két brutális meccset is lehozott, tehát teljesen minket igazol. Úgyhogy, ha valaki őt be akarja tenni a második csapatba, áldásom rá. És vannak olyan játékosok, akik a szezon bizonyos pontjain tudtak feltűnni, ugye nekem Kumingával is ez volt végül azért inkább a bajom, bár Davion Mitchell sem kezdte statisztikailag jól a szezon, de például a védekezésben végig jó volt. Quentin Grimes, mármint Highland Bones-t, vagy Nation Highland, ugye ilyen néven került még be a Denver Nuggets-be, ott ezt a névkérdést majd te egyszer eloszlatod. Meg kell említenünk, Cam Thomas-t meg kell említenünk, és ki is hagyok szerintem két nevet. Ja igen, Zaire Williams-t meg kell említenünk, mint akiknek volt egy hosszabb periódus, amíg a csapatuk rendelkezésére álltak, és ott jól teljesítettek, akár a kezdőben is, hogyha Grimes-ra gondolok, vagy hogyha Zaire Williams-re gondolok. Úgyhogy ezek azért fontos dolgok szerintem. Más, aki tényleg felmerülhetne, szerintem nincs, de hogyha kiadtam valakit, akkor mondjad, Zoli.
Nem nagyon, és nyilván nem csak Green, hanem Davion Mitchell is, akit említettél, természetesen jobban megérdemelni a második csapat kezdőposztját, de mondom, megelőlegezett bizalom. Kicsit úgy éreztem, meg kell magyaráznom a döntést, és szerintem sikerült. Nyilván lehetek hézni majd.
Tréman, igen, még bocsánat, csak hogy nehogy kifelejtsem, kiemelkedő meccsei voltak, és őt nagyon nagy tehetségnek tartom, olyan játékosnak, akire most nem figyelünk fel, és aztán 2-3 év múlva látjuk, hogy jé, úgyhogy majd őt azért még nagyon figyelgetjük.
Igen, és kihagytunk valakit, akit egyik kedves néző hallgatón felhívta figyelmet ránk rá a múltkor, olyan szadásból ki is volt az?
Zaire Williams, úgyhogy most direkt azért siekeztem beszélni róla.
Szuper.
Nyilván akkor... a statjai alapján azért semmi extra, sőt, de tök jó volt látni azt, hogy ő, mikor Brooks megsérült, bekerült a Grizzlies kezdőjébe, és ott védekezésben és támadásban is bele tudott illeni abba az hihetetlen erős csapatba.
Utolsó dolog tényleg a Suggs témával kapcsolatban, hogy amiben egyébként meglepően jó, az egyik a védekezés, a másik pedig a büntető kiharcolása abban egészen jó. Már ugye majdnem 4 büntetőt kiharcol meccsenként, ami újoncként nem rossz. Ezekre lehet úgymond építeni, és én nagyon remélem, hogy ő felépíti magát, és jövőre jön a breakout szezon, ami azért a sophomore évben elég sűrűn elő szokott fordulni.
Na szóval akkor én Cleburne-rel sokkoltalak, most visszaemlékeztem, igen, hogy az azért sok volt, te pedig szakszel engem, ez lett a két ilyen extránk ebben az adásban, de itt végére értünk a csapatoknak, és természetesen akkor hamarosan a díjakat is kiosztjuk. Én semmelyik díjtól nem félek egyébként, kivéve egyet, a legtöbbet fejlődött játékos díja, ahol megvan, hogy kinek adnám, de hogyha ott mondjuk top 3-at fel akarnék sorolni, akkor top 10, top 15-ökbe szaladnék bele. Szóval, hogy így...
Igen, úgy nézett ki egy ponton, hogy lesz egy egyértelmű játékos.
Szerintem van még mindig.
Hogyha fogod irodákból indulunk ki, fogod irodákot célból, akkor van. Na mindegy, meglátjuk, hogy mit tudunk abban a témából kihozni. Az biztos, hogy van sok olyan játékos, például ugye John Morant is, aki szóba kerülhet ennél a D-nél.
Szóba kerülhet, igen, mondhatjuk így is.
Ezzel lelőttem, igen, a torony magas ott favoritot.
még egy díj van nyilván, ahol egyszerűen biztos vagyok benne, hogy legalább négyféle első helyezetnek lehetne, vagy négy első helyezetnek lehetne odaadni a díjat mindenféle lelkiismert furdalás nélkül, ez pedig az év edzője. Szóval az a helyzet ezekkel a díjakkal, hogy nagyon izgalmasak idén. Szokatlanul, nyilván a keleten-nyugaton díjak szoktak igazán izgalmasak lenni, most szokatlanul izgalmasak lesznek az NBA díjak is, úgyhogy azzal is jövünk hamarosan, illetve ha minden jól megy, akkor hamarosan jön az az adásunk is, ahol egy vendéggel, ilyen szempontból megszokott vendéggel végigmegyünk azon, hogy melyik playoff csapatot mitől féltjük. Mitől féltjük igazából főleg a contendereket, nem is a playoff csapatokat. És ez idén nyilván extra adás, hiszen a Suns talán kiemelkedik, lehet, de összességében nincs 3-4 jó kiemelhető contender, hanem ugye nagyon egybe van a mezőny, legalábbis az alapszakasz alapján, úgyhogy én ezt mind a két adásban nagyon várom. Zali, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is.
Én is várom, és valószínűleg a Suns témában is lesz köztünk legalább egy pici vita, hál az égnek, és szerintem abban is, hogy egyáltalán kiket fogunk azonosítani, mint contender, bár ott talán azért nem tudom, meglátjuk, ott benne lehet egy vita, de azt se lehetne meg nyilván, hogyha ugyanarra a következtetésre jutnánk, meglátjuk. Köszönöm, örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, azt is nagyon köszönjük, hogy támogattok minket, patreon.com/keleten-nyugaton, már forintba is be lehet állítani. Hamarosan jövünk ezen a héten, ha minden igaz, akkor szombaton jön a következő adás. Ne feledkezzetek meg arról, hogy költözünk, de közben feledkezzetek meg, mert véletlenül semmilyen zökkenést nem jelent majd. Minden jót kívánok nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.